A washingtoni idő szerint nagyjából 1:45, 1:30 lehet hajnal, és ez azért fontos, mert hogy jelenleg is zajlik a Donald Trump elleni szenátusi eljárás, vagy legalábbis vitáznak a szenátorok, nem tudom, hogy mi zajlik éppen. Ezt kérdezem Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírótól. Jó reggelt, Miklós, szervusz!
Minden jót mindenkinek. Tulajdonképpen a kemény iszapbirkózás zajlik magán a megkezdődött történelmi léptékű tárgyaláson, amelyen ugye az elnök alkotmányos jogfosztása a valódi tét. A képviselőház ugye meghozta a döntését, és a szabályok szerint a szenátus az, amely most már tagjaival, mint ülnökökkel bírálja majd el Donald Trump sorsát. A legfelsőbb bíró elnököl a procedúrájában a bírósági tárgyaláshoz hasonló folyamaton, és mind a ügyészek, a képviselőház képviselői, mind pedig az elnöknek a védőcsapata előterjeszti a különböző javaslatait. Nos, jelen pillanatban, illetve az utóbbi órákban, tehát az első napon, amely a sokféle kritika szerint tulajdonképpen az egész folyamatot minél kisebb durranásként a történelembe bejegyezni szándékozó republikánus párti többség szerint alakul, tehát beletolódik így az éjszakába, a hajnalba, hogy állítólag szándékosan, hogy minél kevesebben részesüljenek a részletekből, de ezzel együtt azért persze elérhetők ezek a részletek, én is a C-SPAN televízión nézem a komputerem, miközben mondom ezeket a dolgokat. A demokrata párti kisebbség a szenátusban folyamatosan elszenvedte azt a leszavazási veszteséget, amely arról szól, hogy 53-47 arányban minden egyes javaslatuk, amely arra vonatkozott, hogy tanukat hozzanak be, alkalmasint még több tanút, mint a képviselőházi eljárás során ebbe a tárgyalási folyamatba, tehát minden ilyen javaslatukat leszavazta a szenátus. A demokrata párti oldalról azt emlegetik, hogy tulajdonképpen, hogyha egy egyszerű benzinkúti lopás gyanúsítottja van a bíróság előtt, nyilván mindenki meg akarja hallgatni, mármint a jogászok, a bíró, az ügyvéd, az ügyész, a tanukat, a szemtanukat, mindenkit, aki ebben érdekelt, és úgy néz ki, hogy a szenátus republikánus párti többsége szemét lehúnyva beáll Donald Trump mögé, és nem kíváncsi a személyes tanúságtételre. Úgyhogy óriási a tét, és közben valójában úgy tűnik, hogy bár végeredményét tekintve, mint a hírekben is hallhattuk, elmondtátok, hát nem nagyon sok minden mondható el, de ugye ne felejtjük el, hogy az Egyesült Államok történetének harmadik ilyen esete zajlik, amikor a szenátusban az elnök jogfosztásáról, visszavonásáról dönthetnek. Megjegyzem, a legtöbb szakértő szerint nagy valószínűséggel nem várható, hogy ebben a folyamatban végül is Donald Trump majd elmozdításra kerül, de ezzel együtt olyan történelmi léptékű az elnöki hatalommal való visszaélést és a dokumentumoknak, az egész folyamatnak a hátráltatását dokumentáló folyamatot mégiscsak a nyilvánosság elé tárnak, amely azt gondolom, hogy valóban a történelem könyvekbe kerül.
Miklós, az elnök Donald Trump megjelenhet ezen a tárgyaláson, vagy csak a jogász csapata képviseli majd őt?
Abszolút megjelenhet. Egyébként ugye pont itt van az egyik nagyon érdekes dolog, hogy a jogászok soha semmit, már az elnök jogászai, soha semmit nem cáfolnak a különböző tanúvallomásokból, amelyek a képviselőházban hangzottak el, vagy amelyek megfogalmazottak. Az eljárást magát minősítik alaptalannak és tulajdonképpen jogtalannak minősítik a képviselőházi eljárást. Tehát ebben a folyamatban időnként még azt is emlegetik, hogy nem fair mindaz, ahogy a képviselőház kezelte ezt a procedúrát, mert hogy az elnök nem kapott olyan lehetőséget, kapott lehetőséget, sőt, bármelyik szakaszban ő mindenképpen megjelenhet, ez a Fehérháznak a döntése. A Fehérház döntése azonban olyannyira határozott, hogy nem csak, hogy az elnök nem jelenik meg, hanem végül is az egész folyamatban egyetlen egy fehérházi alkalmazottat nem engedtek tanúskodni, és egyetlen egy olyan dokumentumot sem adtak ki a Fehérházból a mai napig, amelyet az eljárásban, a törvényhozásban követeltek. Tehát tulajdonképpen itt egy kifejezetten súlyos politikai állóháború zajlik, és hát ne feledjük, hogy a világ vezető mindenképpen katonai, de gazdasági hatalma elnöki tisztségéről van szó. Hihetetlenül sok érdek mentén zajlanak a folyamatok, apróságok is jellemzik a nagy tétet. A szenátus republikánus párti többségének a vezetője az egész ugye végül is jól kezelhető folyamat eljárási rendjét. Az utolsó percben kézzel írott változtatásokkal indította el és terjesztette be, mert ugyanis az utolsó percben derült ki, hogy van néhány olyan republikánus párti szenátor, aki esetleg mégsem annyira egyértelműen akarja a szőnyeg alá söpörni ezt a folyamatot, mint ahogy a szenátus többségének vezetője, McConnell szenátor. Tehát kézzel kellett beleírni egy olyan időszakban ebbe a dokumentumba, amely időszak ugye nyilvánvalóan a digitális dokumentumok korszaka. Úgyhogy tényleg gigászi léptékű politikai küzdelem zajlik, és a személyes szavazások azok tulajdonképpen órák óta tartanak. Nem tudom, hogy végül is meddig zajlik a folyamat, de a második nap az ugyanúgy folytatódik majd tovább.
Miklós, nagyon-nagyon röviden, mert kifutottunk igazából az időből. Volt olyan elnök, aki még folytatni tudta a kormányzást, miután egy ilyen impeachment eljárás elindult ellene? Mert emlékeim szerint Nixon lemondott, és talán Bill Clinton ellen indult eljárás, csak nem...
Bill Clinton folytatta. Tehát folytatta. Tulajdonképpen a szenátusban megúszta ezt a dolgot, ha szabad azt mondani, ugye, és kitöltötte 8 éves lehetőségét az elnöki pozícióra.
Magyarán akkor volt már arra példa, hogy valaki ilyen krédóval is folytatni tudta. Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és ha figyeled az eseményeket, már pedig te szoktad, akkor természetesen a jövő héten is majd beszélünk erről. Jó napot és jó munkát neked, Miklós, szervusz!
Minden jót mindenkinek!